Hello, hello, Elektor Kalandorok, ismételten Android Portál Podcast, 50 elképesztően sokadik adásunkat számoljuk, mindig, amikor majd kitesszük, akkor megszámoljuk, mert ezt sose tudjuk megjegyezni fejből.
Gondoltam, becsukom az ajtót, de messze
nem kell,
van.
Nem, ez ilyen dolgokra nem.
Nincs még benne Bluetooth, amivel
fecséreljük az időt.
Zárni. Egyébként hányan tudhatják azt, hogy honnan van ez a Elektor Kalandoros?
Hát ez egy kemény dolog.
Komoly piackutatási kérdés.
Hát igen, tehát aki játszott elektor, én sose jutottam be az adásba.
Van Bluetooth az ajtóban.
Ismertek valakit, aki bejutott az Elektor Kalandor adásba, az egy érdekes dolog volt. No, fussunk neki egy kicsit, nagyon régen csináltunk ilyet, hogy megnézzük, hogy mik történtek az elmúlt időszakban. A kriptovonalat azt nagyon kedveljük, és szeretünk vele foglalkozni, és volt ugye itt a bitcoinnal egy érdekes menet, hogy lett bitcoin, meg bitcoin cash, és tudunk-e, vagy akarunk-e erről beszélni, hogy mi történt itt?
Hát ha tudjuk, hogy mi volt, akkor beszélhetünk róla, de szerintem nagyon kevesen vannak, akik tudják, hogy mi történt.
Konkrét a halvány gőzünk nincsen, lett egy újabb.
Igazából leforkolták.
Most igen.
Tudom, mennyire szakszó ez a
lemásolták, vagy valamilyen ilyen.
Pár órája még azzal szemléltettem ezt a dolgot, hogy beraktak egy 5 dollárost egy fénymásolóba, lefénymásolták, és van olyan hely, ahol elfogadják ezt a fénymásolt 5 dollárost. Most ugyanezt történt kb. A bitcoinnal. Lett egy fork, lett egy új kriptovaluta, vagy pénz, ki tudja, minek kell hívni. És a lényeg, innentől kezdve van egy régi
chain, vagy bitcoinnak régi hívjuk, bitcoin.
Ami olyan 3400 dollár környékén van mostanában.
Igen.
Illetve lett egy bitcoin cash, aminek a nevén még azért így mennek a viták, hogy most pontosan hogy fogják hívni. Akik elindították ezt a folyamatot, azok úgy gondolják, hogy ők az igazi bitcoin, innentől kezdve ők azok, akik a Satoshi Nakamoto-nak a vízióját tovább viszik.
Leszármazottjai.
És akkor ez a valódi bitcoin. Akiknek volt bitcoin, annak, és figyeltek arra, hogy a forkolásnál saját walletben legyen a pénz, azok most gyakorlatilag duplázták a coinok számát. Az értéke az nyilván nem duplázódott, hiszen a bitcoin cash-nek a...
Mármint nem a coinok számát, hanem lett bitcoinjuk, meg bitcoin cash-ük is.
Igen, de a coin az duplázódott,
igen.
Csak két chain nem van. Tehát ha volt 10 bitcoinod a régi, most forkoltak, akkor van 10 bitcoin cash-ed is, meg 10 bitcoinod is. Tehát
igen, az jó, úgy duplázódott, igen. Jó, de nem 20 bitcoinod lett, hanem lett egy értékes bitcoinod.
Igen, meg egy kevésbé értékes,
igen.
Bitcoin, amit bitcoin cash-nek hívnak, és kb. Ennyit tudunk. Innentől kezdve én összeesküvés elméletekről lehet még esetleg beszélni, hogy miért volt jó ez a forkolás, hova fog elfajulni ez az egész dolog. Amerikai szaksajtó csak polgárháborús állapotnak hívta a forkolás előtti szituációt. Most azt írják, hogy akkor így véget ért ez a polgárháború, és akkor mindenki megy tovább a maga útján. Ez lehet, hogy részben igaz. Egyelőre ilyen Twitter események alapján azt mondanám, hogy ez baromira nem igaz. A két csapat az ugyanúgy marja egymást, és ahol tud, azért beszólogat egymásnak. A Bitcoin cash-ben elrakjatok pénzt, ebből kitalált, hogy én melyik oldalon állok, viszont ha meg nagyon ilyen tőzsdecápa jellegű arcok vagytok, akkor nyilván már rég viszonylag pénzeket beleraktatok a Bitcoin cash-be. Talán érdemes egy nagyon pici pénzt belerakni, nem? Tehát ez tényleg nagyon óvatos vagyok vele. Azt tudni kell, hogy a Bitcoin cash mögött nagyon-nagyon sok kínai tőke, meg emberke áll, tehát még ilyen nagyon durva összeesküvés elmetet is kimerek mondani, hogy esetleg a Bitcoin cash-nek az a jövője, hogy ez egy hivatalos kínai Bitcoin fork lesz egyszer csak a jövőben, tehát iszonyat ára lehet, hogyha ez tényleg bekövetkezik. Épp ezért viszont azt is el lehet mondani, hogy nem annyira decentralizált coinról van szó, mint mondjuk a Bitcoin esetében, tehát sokkal könnyebben befolyásolható az egész networknek a működése, ez pedig egy kicsit törékenyé teheti a dolgot. Ha van szabad pénz, akkor érdemes, de még mindig azt mondom, hogy Bitcoin és Ether. Az Ether az most egész jól áll, az is ilyen 240-250 körül.
Hát volt. Most újra előre kapott, igen, valahol
azon a környéken. Azt talán stabilabbnak mondható. Érdekesen alakult egyébként, tehát a legjellemzőbb vonala ennek az egész forknak az volt, hogy nagyon sokáig senki nem tudta, hogy mi történik. Tehát megtörtént maga a forkolás, volt egy technikai előfeltétele, és Twitteren még mindenki kérdezgette, hogy akkor most mi fog történni, hogy fog történni. Annyira új volt ez a dolog, hogy még maguk a hardcore bitcoin arcok se tudták, hogy pontosan technikailag, hogy fog megtörténni a forkolás. A pénzügyi része az meg egészen kaotikusan alakult. Sok exchange azt mondta, hogy ő nem fog tovább menni ezzel a chain-nel, tehát nem fogja a userek bitcoinjait beváltani Bitcoin Cash-re, tehát ha valakinek mondjuk a Coinbase-en volt bent a bitcoinja, akkor az nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy neki nem lesz Bitcoin Cash, mert hogy a exchange az nem fogja neki ezt biztosítani. Furcsa módon a CoinDesk talán egy vagy két nap múlva írt egy körlevelet, hogy mégiscsak viszik tovább azt a walletet, ami tartalmazza a Bitcoin Cash-t azon a chain-en, de ilyen aranyosan odaírták, hogy csak a 85%-át fogják odaadni. Úgyhogy ebből voltak is a nagyobb fellángolások. 2018. január 1-től lesz igazából Bitcoin Cash. Tehát ilyen nagyon kaotikus ez az egész sztori, ami egyrészt azt mutatja, hogy nagyon sokan nem veszik komolyan, és mint hogy a háttérben azért lenne egy olyan erő, aki valami ráhatással mégiscsak azt tudja elérni, hogy még egy Coinbase is azt mondja, de mégiscsak fogok ezzel foglalkozni. Majd talán egy 2-3 hónap múlva ez kiderül pontosan, hogy tényleg mi a jövője a Bitcoin Cash-nek.
Hát ez egy izgalmas dolog, itt tényleg nem győzzük azt hangsúlyozni, hogy ebbe a témába, ha bárki pénzt rak bele, akkor csak olyan pénzt, amit hogyha elveszít, akkor se fog érte bánkódni, mert hogy tényleg pillanatok alatt meg tud történni, hogy egész egyszerűen a pénz nullázódik.
Igen, mondjuk a Bitcoin az egyre stabilabb, most a Bitpanda nevezetű szolgáltató, akik amúgy osztrákok, csak igen. Valami miatt a kínai panda benne van a név, mert nem is tudom, hogy miért. Ők csináltak egy olyan move-ot, osztrák postákon.
Postákon lehet venni kis vouchert, amit aztán be lehet váltani, és lehet bitcoint venni. Vagy etert, vagy LTC-t.
Gyakorlatilag a Bitpandán be tud váltani.
Igen. Úgyhogy ez egyébként sok esetben praktikusabb, mert ez az átutalásos, meg egyéb történetek, meg átváltásokkal azért van egy némi problémázás, meg nehézség, de alapvetően
egy... Igen, ez egy ilyen érdekes sztori, hogy kimész euróval, és egyszer csak így hazajössz bitcoinnal, nem tudom. Tehát, hogy ez ilyen, nem tudom. A pénzügyesek értik, mire célozgatok ezzel, tehát ilyen egészen furcsa sztori, de ennél van furcsább és extrém, legalábbis számomra extrémebb dolog. Elmész Svájcba, bemész egy pályaudvar, és a jegyautomatából tudsz venni bitcoint. Tehát, hogy...
De bemész az Anker közbe, és veszel.
Jó, de az, hogy mondjam neked, attól még nem jártál Svájcban. Tehát, hogy... vannak ezek a titkos svájci bankszámlák, amikről így amúgy nem tud senki, és a anonim svájci bankszámládról tudsz venni anonim bitcoint, a anonim
automatából.
Kicsit ilyen, nem tudom, bitcoin turizmus, vagy minek lehetne ezt hívni. A lényeg, hogy elég komoly dolgok épülnek így a bitcoin kapcsán ki, és főleg ilyen szürke zónában, vagy nem tudom, hogy ez jó kifejezés, elrémisztő, vagy nem rémisztő. Ez a globális pénznek ugye a kérdése, hogy ezek most tulajdonképpen vagyonelrejtésre szolgálnak, vagy tényleg ez a jövő, hogy globális fizetési eszköz.
Nem, de alapvetően, tehát, hogyha azt nézed, akkor tulajdonképpen ez a bitcoin automata, ami ott van az Anker közben, oda mész, beledugod a forintot, és innentől kezdve beszkennelsz egy QR kódot, és...
Nem használtam még én ATM-et.
Tessék?
Még nem használtam én ATM-et, ugye?
De, használtam.
Meg kell adni telefonszámot is.
Ha-ha.
Ilyen van az Ankerből, nem kell
megadni? Az Ankerből egy darab telefonszámot nem kell.
Na, holnap már megyek is.
Beadsz, megadsz.
Odahúzom a széket is.
Megadsz egy bitcoin adreszt, és mondjuk ez a...
Mi azt Shopstopnál, vagy Shopstop, vagy mi a neve, Bécsi úton ott nem, ott meg kell adnod a telefonszámodat is.
Pumpolod bele a papírpénzt, ezt érkezik a bitcoin.
Sőt, legutóbb úgy jártam, hogy már nem adott bitcoint az automata.
Az kellemetlen.
Ja, kiírta, hogy elfogyott a kvótám erre a telefonszámra. Ja. Ja, mennyi lehet? Nem tudom. Vagy csak rossz napja volt az ATM-nek. Én nem tudom. De... Hát, teljesen megsértődtem.
Úgyhogy nekem semmi telefonszámot nem kellett megadni.
Az érdekes.
Egész egyszerűen
betömted a 2 millió forintot, és
ennyi, kikapta. És innen tökézően már érkezett is a 2,5 bitcoin. Csörgött,
hullámzott minden. Na, ez érdekes, érdekes.
Lecincálnak valahány százalékot, ja, tehát persze. Ugye ez
innen... Az online-nál drágábbak az ATM-ek, azt tudni kell.
Viszont sok esetben gyorsabb, megbízhatóbb, tehát hogy nincsen az a probléma, hogy most akkor hogyan, meg mi módon fogom megcsinálni. Ez pénzbe kerül, ez a kényelem, de tulajdonképpen az ember oda sétál, 2000-es a legkisebb összeg, amit elfogad, tehát ja. Fogom a 2000-es, beledugom, beszkenneltem itt egy Coinbase walletet, és onnantól kezdve oda már rá is küldte.
Nagy dolgok ezek.
Úgyhogy relatíve egyszerűen működik a dolog. A pénzfelvétnél, tehát lehet, hogyha bitcoint váltasz forintra, akkor lehet, hogy kell telefonszám, ezt nem tudom.
De ki az a hülye, aki bitcoint ad el?
Hát, vannak ilyenek. Én is adtam már el bitcoin.
Én is. Úgy megbántam. Soha többet. Majd talán 25 ezer dollárnál. Egyébként 5000-et mondanak évvégére az okosok.
Hát ez már elhangzott. Ugye itt mindig azt kell látni, hogy igen, de volt most is azért, amikor elég erőteljesen beesett 2000 alá.
Ja, hát ezt úgy szokták hívni, hogy diszkont.
Igen, de van, aki meg ugye ilyenkor...
Ja, szívszívülés és exit azonnal.
Azt mondja, hogy oké, ennyit még el tudok viselni, de hogyha 1000 lesz, akkor kész, bukom a teljes családi vagyont. Na, ezért nem szabad ugye családi vagyont föltenni bitcoinra. No, fussunk itt még pár kört, hogy mik vannak. A Note 8 egyre biztosabb, hogy érkezik.
Sőt, nem beszéltünk, az S8
aktív.
Meg Fun Edition, az megvan, hogy a...
Fun? Az nincsen, csak az aktív.
Fun. Nem, hogy a...
Lesz egy Fun Fun.
Nem, a Note 8, ugye, az volt a robbanós.
A 7 volt a robbanós.
7, bocsánat. Abból csináltak egy olyan felújított verziót, amiben kicserélték a robbanós aksit egy nem robbanós aksira, aminek a teljesítménye kisebb is lett. De általában baromi jól fogy ennek ellenére a telefon, tehát hogy így nem képesek tönkretenni még a robbanások se a készülék. És hát nálunk nem kapható.
Hogyha valaki szeretne Note 7 extrát, vagy nem is tudom mi a neve, akkor ezt úgy, de a 8 lesz nálunk is kapható, azon dolgoznak. De ami egy érdekes, ha már itt Samsung vonalon mozgunk, akkor alapvetően érdekes, hogy a Samsungnak adott ez a Bixby nevű csodája, amit valahogyan a Samsung egyre kevésbé érzem, hogy uralna, és ezt a dologgal valóban tud mit kezdeni. Én elkezdtem használni az S8-on, és tettem vele kísérleteket, de aztán elengedtem ezt az egész vonalat, úgyhogy feltettem azt az alkalmazást, ami átmeppeli a gombot, és innentől kezdve...
Az egyik legjobban menő alkalmazás sztorban.
Az S8-as felhasználók elég nagy mennyiségben fogyasztják, és innentől kezdve fut rajta a Google Asszisztens, és kész. Volt egy ilyen lehetőség, hogy az S8-nál lehetett regisztrálni, hogy voice, vagyis egy hangalapú asszisztens legyen belőle, de ezt hiába regisztráltam, nem akart senki befogadni ott abba a dologba. Szerintem lehet, hogy egy-két koreai developer bekerült a teszt csapatba, de többiek azok nem. Ilyen nagyobb amerikai és semmilyen portálon sincsen videó az, hogy ezt tesztelték volna, hogy valaki tényleg tapasztalatokkal rendelkezik. Úgyhogy ez a Bixby, ez egy jópofa próbálkozás, de úgy tűnik, hogy...
Mire lehet használni egyáltalán? Tehát, hogy így... Azt tudom, hogyha megnyomod a gombot, akkor elindul.
De alapvetően ugye összerakja a napodat. Most kicsit el tudom érni, most jártam. Nem, mert átmeppelődik.
Igen.
A Google asszisztensre. Elméletileg így a napod ott van, meg...
De tényleg ilyen AI szintű valami ez?
Hát olyan valahol a kettő között. Aha,
tehát még egy bútából, aki csak rendszerezget.
Rendszerezget, meg próbál híreket keresni, amire igazából nagy igényem nincsen. Ami például nagyon jó pofa, hogy lehet LinkedIn-t meg Facebookot integrálni, és mondjuk egy kalendárból a meghívott résztvevőknél például felsorol LinkedIn profillal, hogy kikkel találkoztál.
Jó, akkor át kell írnom a LinkedIn profilom.
meg egy csomó ilyen ehhez hasonló dolgok vannak, de
ez elég useless.
De ezek nem olyanok, amitől azt mondanám, hogy hú, de jó, ilyet akarok.
Furcsa. Hát gondolom ez valami kísérlet lehet igazából már. Azért az Alexa elég komolyan nyomul. Google Assistant az aztán végképp.
És hát azért tegyük hozzá, hogy azért ez a csapat, ez azért csak összeragott egy sirit. Tehát, hogy vagy legalábbis ebből az akkorból került ki.
1, 2, 3, 4. Nem számok el 10-ig, de nem mondom ki, amit gondolok.
De nyugodtan.
Hát, hagyjuk már a sirit. Annak csak a hangja jó. Rájöttem. Semmi más, de az
szeretett hallgatni.
És volt ez a Queen-es sirihekkel is, az megvan?
Nincs.
Akkor majd belinkeljük a posztba.
Na, majd akkor.
Énekelni kéne hozzá, de az meg így elég killer feature lenne tőlem.
Pedig most ez...
Jó, hát tényleg, és akkor így az S8 az most bejött neked?
Én nekem abszolút. Én tényleg azt mondom, hogy az egyik legjobb telefon az utóbbi időben. Ez az Edge funkciókat kikapcsoltam benne, tehát én az Edge-et sose fogom szeretni.
Üzenjük Koreának, hogyha Magyarországra hoznak telefont, akkor csak szögletes.
Hagyják ezeket a hülyeségeket. Szépnek szép, tényleg a kamerája tök jó, tehát így tulajdonképpen nem tudok rá olyan dolgot mondani, amivel problémám lenne. Abszolút gyors. Én nekem maga a kezelőfelület is, és tényleg azt mondom, ez a Samsung Experience, ez egy teljesen letisztult, és abszolút rendben van. Úgyhogy ennyi. Tehát azt kell mondjam, hogy egy teljesen rendben lévő készülék. Nekem ez az új lenyomatolvasó még talán, amit nem értek, hogy miért nem tudták a kamera alá rakni, tehát miért kell tudom mellé így besófolni. A véroxigénmérő és pulzusszámláló szuperszenzorokat pedig, hát szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor sikerült alkalmaznom és használni. Egyébként a beépített Samsung alkalmazások közül ez a Samsung Fit vagy Samsung Health, ez egy tényleg teljesen jól összerakott cucc, tehát el tudom képzelni, hogy emberek tényleg trekkelik itt a bevitt kalóriájukat és mindenféle egyebeket, és nagyon ügyesen össze van kötve egyébként az ébresztő órával, egyebekkel, tehát mindig jelzi, hogy időben ébredtem, és megdicsér érte, és akkor mind a ketten nagyon boldog vagyunk.
Tehát akkor valamilyen szinte megvalósult végre ez a Samsungos ekoszisztem, minden benne van, minden integrálva mindennel, az adat az össze-vissza közlekedik, minden app hozzáfér mindenhez?
Nagyjából igen, tehát, hogy tulajdonképpen itt erre ugye nagy hangsúlyt fektettek, ez az egész az egészségvonal, meg fitness vonal, ezt tök jól összerakták.
Akkor a Note 8 az neked nem
Én nekem eleve ezek a tepsi telefonok nem jönnek be, tehát nekem az S8-ból is ez a sima S8, ez olyan, amit el tudok képzelni, és el tudtam képzelni, hogy elfér az ember kezébe, és normálisan lehet használni, a zsebéből nem lóg ki, és mondjuk régen, ugye, amikor az ember forgózott, akkor hasznos volt, hogyha van egy ilyen tepsi méretű telefonnál, amely lehet pingpongütőnek használni, de alapvetően más felhasználását tényleg nem tudom elképzelni, hogy miért vegyek egy S8 pluszt.
És a dokkolás, az teljesen kimaradt.
Az még kimaradt, azt majd megvárom, hogy jó fogáson megjelenjenek a second hand dokkolók.
Az mennyibe is kerül? 70
euró? 30,
nem, csak 30 euró.
30 valami. És ugye gondold, vehetsz nekem egyet.
Hát most lefagytam. Jó, hát...
Jól futnak a bitcoinjaid, úgyhogy
ja,
akkor...
Persze, úgy futnak, hogy nyomuk sincs.
Van rá keret. De és mi van a moduláris átlapokkal?
Kéne rendelgetni megint, mert vannak jók, jönnek ki keyboardok.
De és az utóbbi időben nem láttam, hogy hátlapot használnál.
Hát lusta vagyok igazából.
De ez a döntésképtelenség a reggel föl kell,
nem, hanem annyira vékony a telefonom, hogy nem akarom elrontani még ezzel a 3-4 milliméterrel, úgyhogy igazából ez a baj, hogy...
És nem félted, hogy koszolódik, meg baja lesz, meg ilyesmi?
Nem tudom, mivel van kezelve, de egy darab karcolás nincs még rajta, magyarja. De most már van.
Na.
De szóval akkor jól bírja.
Tadam, megérkezett az elsőkat.
De idén már jön a Moto Z2.
És váltasz?
Persze. Instant get.
Na.
Kisebb akkumulátor, hülye vagy, azonnal kell. Úgyhogy, ja, tehát abszolút rendelni fogom.
És egyébként a Z2 és az Z-nek a hátlapi totál kompatibilis?
Persze, persze. Nagyon odafigyeltek erre a vonalra. Sőt, ugye van a Play vonal náluk, ami commerce-ebb, tehát így nem ennyire vagány, vékonyított, hanem visszafogottabban vékony. Azok is ugyanúgy kompatibilisek, és még pénzt is tolnak bele a fejlesztésbe. Tehát döbbened, de...
Ezek a kínaiak elképesztő dolgokat csinálnak.
Hát szerintem ez, én nem vagyok benne biztos, hogy ez Kínából van vezérelve ez a folyamat. Ilyen nagyon furcsa az üzleti modell. Eleve a frissítések hamarabb kijönnek Dél-Amerikába és Indiában, mint Európában vagy Amerikában. És úgy tűnik, hogy nagyobb is a piac Dél-Amerikában. Sokkal, de sokkal több Moto Z van. Legalábbis Reddit alapján azt mondom neked, hogy sokkal több a dél-amerikai felhasználó.
Te alapvetően Redditen kívül használsz más információforrást?
Twittert. Igazából Twitter és Reddit. Meg persze olvasok híreket, tehát ilyen hírszájtokat, de elképesztő. A Reddit az nagyon durva, azt már többször mondtam, hogy arra érdemes rászokni.
Redditen mi nálad a workflow? Tehát hogy néz ki egy napod?
Hát sajnos nem ugyan nagy minden nap, úgyhogy mindig más.
Nem, de tehát, hogy megvannak igazából, a channelek, és azok be vannak tározva, és azokat olvasod, vagy használsz keresőt, és keresed újakat?
Hát az attól függ, milyen projekten dolgozok. Alapvetően Pomodoron vagyok, ez nem tudom, mond-e valakinek bármit, ez egy ilyen 20 perces sziklikus termelési metódus.
Paradicsomot termeszt.
Gyakorlatilag 20 percenként van 5-10 perc szüneted, illetve hogyha olyan fejlesztésben vagyok, ahol van ilyen deploy, meg build, holt idő, amikor dolgozik a gép, és nem tudok mit csinál, akkor jön az altabolás, és akkor átfürkészem a dolgokat, de az alap elv az az, hogy munka, tanulás. És a munkaidő az elég arra is, hogy híreket olvasok ezekkel a 20 perces szünetekkel. Nyilván, hogyha elkap a flow, akkor ez kimarad, és nyomom tovább. De alapvetően az a tudatos workflow van fölépítve bennem, hogy a napi 10x órából, amíg magadnál vagy, és nem vagy kénytelen aludni, ugye annak egy jelentős része munka, és minél inkább el kell tolnom abba az irányba, hogy tanuljak, és új dolgokat.
De mit tanulsz?
Hát mikor, mire vagyok rá izgulva. Tehát, hogy igazából minden, ami a munkámhoz kapcsolódik, és mivel internettel foglalkozok, ez iszonyat horizontális tud lenni. A egyszerű média kommunikációtól kezdve, hogy hogy épül föl a nagyon mély technikai dolgokig. Most éppen technológiai irányba kell erősödnöm, mert nagyon durva dolgok jönnek. Ez a IoT, illetve Web of Things kapcsán ez a digitalizáció, a negyedik ipari forradalom, ez teljesen kicsinálja az emberiséget. Hát így felejtsetek el mindent, amit eddig tudtatok az emberiségről, meg ahogy éltetek, mert 10 év múlva teljesen más lesz. Tehát föl nem lehet fogni.
Na, nem mi lesz 10 év múlva? Már olyan régen tartottunk ilyen adást. Hát,
10 év múlva egyrészt, ha minden jól megy, akkor ez a robotos, tehát az ilyen futószalagon dolgoznak az emberek, és így teljesen depressziósak attól, hogy egész nap ugyanazt csinálják, minimális pénzért. Úgy tűnik, hogy felszámolásra kerül még Kínában is, tehát egész egyszerűen nincs annyi humán munkaerő a világban, mint amennyit a piac foglalkoztatni tudna, tehát a termelés az abszolút robotikus lesz.
És mi lesz a munkaerővel, akik?
Hát, ez nagy kérdés. Én szerintem egyrészt gazdasági változások jönnek. A fejlettebb országoknál az alapjövedelem az szinte biztos, hogy meg fog jelenni valamilyen formában. Ez nem biztos, hogy 10 év alatt az egész világon meg lesz, de szerintem a skandinávok nagyon gyorsan át fognak erre állni, feltéve, hogy a robot technológiának köszönhetően ez a termelési ágazat a társadalom számára képes termelni pénzt, a semmiből, úgymond, tehát emberi munkaerő közbeavatkozása nélkül. A fejletlenebb országokkal mi lesz, az arra nem mernék fogadni, hogy ott ezt sikerül bevezetni, de mondjuk akár egy Magyarországon is el tudom azt képzelni, hogy tényleg a robotok által termelt vagyomból fogunk élni, ha sikerül azt meglépni, hogy egy nemzetállam is képes robotokba fektetni. Aztán lehet, hogy az egész emberiség összeomlik ebből a szempontból, és inkább az lesz, hogy ami nagyon nagy gazdasági depresszió fog érkezni, mert hogy nem kapitalizmus az nem képes megoldani ezeket a gondokat. Illetve hát ugye a tanulás, meg az egészségügy az szintén nagyon el fog szállni, az már látszódik, hogy sokkal gyorsabban fognak tanulni az emberek, sokkal jobb minőségű tananyaghoz fognak hozzáférni, és teljesen más jellegű tananyagokhoz. Mondjuk erről talán többet látsz, hogy ez hogy alakul, mert azt látom, hogy már tényleg ilyen 10-12-14 éves gyerekek olyan mérnöki tudással rendelkeznek, mint mondjuk 20 éve egy BMW mérnök, vagy még durvábban, mert egész egyszerűen hozzáférhető nekik az információ.
Igen, tehát itt az oktatás egy nagyon izgalmas dolog, hogy mi lesz ezzel, hogy hogyan lehet azt lekezelni, hogy a gyerekek számára minden információ elérhető, illetőleg, hogy lehet felkelteni diákoknak az érdeklődését, hogy ezt az egész dolgot kihasználják, mert az egy dolog, hogy az információ ott van, de egyszerűen a tanári szerep az azért továbbra is egy fontos dolog, hogy egy coachként ott
igen, ez
ott
a mentorálás kérdés igazából, mert és szerintem tanárként te már nem azt csinálod, mint 30 éve egy tanárbácsi, hanem nem. Sokkal inkább mentorálod a srácokat, mert oké, hogy átadsz neki egy tudást, de már abban az irányba mentek ti is, nem? Hogy ezt a tudást hogy lehet használni?
A tudás megszerzésének a módját kell megtanítani. A tudás rendszerezhetőségének a képessége, ami fontos. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy egész egyszerűen, ahogyan a Shane Tussup, sose tudom, hogy kell mondani, valószínűleg nem fogja leúszni 400 vegyesen hosszú katinkát, de edzeni tudja, és felkészíteni fel tudja. A tanárnak is valahol ugyanez a szerepkör, ami a tanárra is ugyanez vár, hogy nem biztos, hogy olyan magasságokba tud emelkedni, mint a diákjai. Nem biztos, hogy azokat mind tudni fogja, amit a diákjai tudnak. Viszont tud a diákoknak egy olyan iránymutatást adni, hogy hogyan kell ez az információval bánni, hogy kell ezeket felhasználni, és ez egy egészen izgalmas új helyzetet teremt, és folyamatosan teremtődik ez a helyzet, hogy hogyan tudunk ezzel bánni. Az információ fogyasztás és az információ elérés teljesen megváltozott.
És ez manapság hogy zajlik, hogy a gyereknek így mondod, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és akkor mondja, hogy fogalmam sincs, vagy...
Azt gondolom, hogy erre a kérdésre mi is ugyanezt a választ adtuk, tehát hogy ez ilyen formán nem változott. Itt inkább az izgalmas az, hogyha a gyerek mond valamit, hogy ő mi akar lenni.
Génsebész, vagy valami, és akkor
akkor nem, most nem feltétlenül génsebész, hanem mondjuk azt mondja, hogy jogász, vagy autószerelő, és azt mondja neki, és erre azt mondod, hogy ez tök szép, de mire végzel ez a szakma, lehet, hogy már nem lesz. És ez, amikor ott állsz a gyerek előtt, és azt mond neki, hogy tök jó, tanuljunk Shakespeare-t, megtanuljunk egy csomó dolgot, mert fontos, hogy formálódjék a szemléleted, és ez nagyon hasznos, de arra is figyelj oda, hogy abban a szerencsétlen helyzetben vagytok, ez ugye mindig megközelítés kérdése, hogy bármilyen is elcsépeld, egy olyan világra kell, hogy felkészüljetek, amit senki nem ismer. És ez a helyzet, ez soha nem volt annak előtte. Tehát, hogy most vagyunk ott, itt 2017-ben, de ez akár már 2 éve is ugye így volt, vagy 3 éve, vagy most pontos ugye itt évekkel nem kell dobálózni. Ugye egy olyan világba nőnek bele az új generáció, amiről semmit nem tudunk. Egész eddig, tehát még mi is, amikor nőttünk fel, 31-nehány évesen. Jó, de sokkal jobban hangzik. Tehát amikor mi nőttünk fel, mi még azért egy csomó tanácsot tudtunk kapni a szüleinktől, és alapvetően ezek még ülnek a mai napig. Most már egy pár olyan dolog van, ami nem biztos, hogy úgy működik, de hogy ők ugye tulajdonképpen bele tudtak gondolni abba.
Volt olyan tudásuk, ami időtálló volt, és igen. Most már igazából ez...
Most már egész egyszerűen...
Nehéz ilyet találni. Jó, most... írás, olvasás, légzés,
igen, de menés, hogy így alapvetően ilyen skillseteket tudunk átadni a gyerekeknek.
Meg mindseteket talán, hogy érdemes.
Hogy mit és hogyan próbálj meg megcsinálni, és aztán utána ez a... Tényleg az úszás azért jó példa, tehát hogy kész, tehát hogy te ott állsz a medence partján, és nézed, hogy remélhetőleg nem fog megfulladni, és talán eljut a túlpartra, és el fog érni, de igazából te ott vagy a palánk túloldalán, és onnan próbálsz valamit tenni, és nem tudod, hogy milyen a sodrás benne a vízben, és mi történik. Ez az egész, és sorolhatnánk ezeket a dolgokat, tehát itt a kriptókról mindig beszélgetünk. Ez is például egy olyan terület, amire azt tudjuk mondani, hogy tök jó pofa, meg marha érdekes, de igazából lövésünk nincsen arról, hogy most ez merre fog menni. Tök jó hangzik, a bitcoin 5000 dollár lesz, aztán senki se tudja, hogy ez tényleg 5000 dollár lesz.
Hát ilyen hardcore bitcoin arcok, azok még fokozzák ezt az érzést, mert visszakérdezek, hogy és mi, hogyha nem lesz már dollár, akkor most miben fogunk számolni az értéket. Egy biztos szerintem, hogy rohadt sokat kell még mindig tanulni, sőt, ez a lifetime learning nevezetű dolog, ez egy olyan mindset, vagy életfilozófia, ami egyre fontosabb. Igen, és a megújulás képesség az még inkább.
Tehát és ez ugye ez azért nagyon izgalmas ez az egész kérdés, mert hogy az agyunk, illetőleg maga, hogy genetikailag erre mennyire vagyunk beállva, tehát mennyire képes az emberiség erre, hogy tényleg lifelong learning legyen a dologból, ez az élethosszig tanulás. Nagyon sokan vannak, akik mi is valószínűleg, vagy legalábbis és saját magamra is el tudom mondani, ez amikor hú, de jó, leérettségiztem, akkor hú, de jó, elégettem az összes könyvet, boldogság, többet sose kell tanulni.
Te ilyen könyvégető vagy?
Én nem.
Ha most mondtad, lebuktam.
Ez csak szimbolikusan. Próbálj neked a dolgot értelmezni. És ezt utána beléptem, értem, és ezt még folytatni kell. És akkor utána kilépsz az életre, na most már kész, most már lediplomáztad, és a papírom arról, hogy én tudok mindent, nem kell többet tanulni, ezt az egészet, ezt hagyjuk, és azt tapasztalod, hogy nem, tehát ez egy folyamatos dolog, és a másik oldalon pedig, hogyha azt nézem, akkor egy egészen hihetetlen és nagyon jó világban vagyunk, ahol nincs az, hogy egy percre is unatkoznánk, mert folyamatosan új impulzusok, új információk érnek, új dolgokat lehet megtanulni, ezeket el lehet sajátítani ezeknek. Az ember mindig lehet mestere valaminek, és lehetsz úttörő, tehát nincs az, hogy na, tök jó, Ford feltalálta az autót, akkor most innentől kezdve 50 évig mindenki kussa neve, mert Ford volt az, aki feltalálta, aztán ennyi. Most naponta tudsz feltalálni új dolgokat, vagy naponta tudsz egy újonnan feltalált dolognak az első szakértője lenni.
Hát, hogy te magad is tudsz tökéletesíteni meglévő dolgokat.
Annyi lehetőség van, hogy ez hihetetlen. És erre kell a diákokat, meg erre kell ezt a világot fölkészíteni, hogy gyerekek, ott lehetsz, ott kell lenned, és ha túl akarsz élni, akkor az élére kell törnöd a dolognak, és hogy mindenkinek van lehetősége a kitörésre, és ezt tudom, erre lehet sok ellenpéldát mondani, hogy de igen, de hogyha valaki innen jön, és ilyen hátrányos helyzet, és mit tény, és öregördög, és ezzel tisztában vagyok, tehát hogy itt most nem arról van szó, hogy akkor most mindenki tényleg ugyanolyan esélyekkel indul, mert nem indul mindenki ugyanolyan esélyekkel, de aki rossz esélyekkel indul, annak is azt gondolom, hogy a mai nap több lehetősége van a kitörésre, mint ezelőtt 50 évvel.
De még akár 10 éve is.
Igen.
Tehát azért a mobil internet, sokáig én is ezen a logikán voltam, de aztán rájöttem olyannak emberek, akiknek hát mondjuk már elmúlt a PC korszak, tehát hogy vannak, akiknek tényleg annyira alacsony az IQ-ja, hogy nem képes jól teljesíteni, viszont pont azt látom, hogy a mai időkben még annyira rugalmas ez az egész technológiai dolog, hogy még az ő számukra is sokkal jobb alternatívák kínálkoznak, mint mondjuk egy szalagos gyár. Most lehet, hogy sok embert megsértek ezzel, de az ilyen szalagmunkás az szerintem a legnagyobb emberkínzás.
Menjetek el, tényleg, mindenkinek. Én ezt, ha valaki nem járt még ilyen helyen, tehát én nekem az egyik ilyen sokkoló élményem volt, és semmi bajom a Samsunggal, két Samsung telefon figyel most itt velem szembe. A Jászfényszaron van a Samsungnak a gyára, gyárlátogatásra be lehet jelentkezni, be lehet menni. Most az, hogy ott tényleg emberek a futószalag mellett ott állnak, jön az eszköz, megvizsgálja, vagy belerak valamit, jön a következő, megint ugyanazt a munkafolyamatot elvégzi. Még egyszer, még egyszer, még egyszer, és a feje fölött ott van egy számláló, hogy aznap mennyit kell teljesíteni, ja, és hogyha ezt a dolgot ezt nem sikerül teljesíteni, akkor nem tudom, akkor dázál van.
Kevesebb a pénz, mert ugye teljesítmény alapú bérezés.
Ha meg sikerül, meg túl teljesítik, akkor ügyesek, akkor elszaladhatnak megenni egy szendvicset. Én, hogy elképesztő, és volt egy olyan, az volt, ami így belém égett az a munkakör, akinek az volt a feladata, hogy így a tévéket bekapcsolta, és leellenőrizte szemmel, hogy működik-e, és van-e rajta dead pixel. Most képzeljétek el ezt az embert, aki ezt csinálja 12 órás műszakba, és akkor hazamegy, és én nem tudom, tehát, hogy leül, bekapcsolja a tévét, hogy megnézzen egy filmet. Tehát, hogy
ez van egy ilyen sötét szobája, tudod, ahol nincs semmi film.
De én nem is tudom, tehát, hogy egyszer nem tudom elképzelni. Tehát, hogy a tévé az mindenkinek az a passzív, elszállt az agyam, nincsen semmi.
Csorog a nyár, a szája szél.
Begapcsolja és kész, tehát egy ilyen vegetatív tevékenység. Az tényleg ez az információnak teljesen.
Kikapcsol, bekapcsol, betompít. És ennek ellenére vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy bizonyos embereknek ez a társadalmi sors jutott, és ezt is be kell tölteni. De látszódik, hogy...
Én nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek tehát van lehetőség, vagy kell, hogy legyen lehetősége, hogy innen kitörjön. Itt mindig az a kérdés, hogy az adott ember, és ezt pedig mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy elégedett-e azzal a dologgal.
Hát igen, hogy világlátotta és látja az alternatívákat. Tehát ez egy ilyen ördögi körnek tűnt nekem sokáig, de csak visszatok arra utalni, hogy most már az internet azért nagyon sok ember számára elérhető.
Az, hogy ott az internet, ott a tévé, ott a rádió, még ezek az analóg vagy féldigitális dolgok, és ezért nagyon nagy segítség ahhoz, hogy azt mondja, hogy hú, látok egy ilyet, és most nem arról van szó, hogy nézzük a szomszédok sorozatot, ahol Etus és
Ném. Hogy tudod a neveket?
Ezt akartam mondani még valakit, de mit ott
Taki bácsi.
Taki bácsi megvitatják az élet nagy dolgait, és utána visszatérnek a panel lakásba, és eldöntik, hogy nekik ilyen sose lesz. És volt a Gábor, aki a sikeres vállalkozó fodrász üzletet nyitott. Érdemes benézni, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy itt ülünk, és akkor csorkónyállal nézzük a Ewing családnak az olajmágnás sorsát és egyebet, hanem tényleg vannak olyanok, akik a nulláról elindultak, és csináltak olyan vállalkozást, egyebet,
persze.
Amivel elképesztő dolgokat értek el. Pont tegnap egy volt tanítványommal beszélgettem, akik de már nem is tudom, lassan 10 éve építik a saját vállalkozásukat, és most akkora befektetést kaptak, hogy a céget bővítik, ahol csak lehet, Amerikában jelen vannak, Angliában jelen vannak, és hihetetlen dolgot tettek le az asztalra. Nincs éjjel, nincs nappala, dolgozik, mint az őrült. Tehát, hogy ez...
De talán lesz eredménye, illetve hát van is eredménye, hogyha kaptak egy komolyabb befektetést, ez egy nagyon jó.
De van eredménye a dolognak, és nem arról van szó, hogy most őt irigyelni kell, hanem ez egy lehetőség, ahol ott van, és elindult, és most már, ha éppen úgy alakul, tud magának venni egy autót, tud magának különböző dolgokat előteremteni.
Tud venni bitcoint Svájcban.
Akár például, vagy az Anker közben az automatában. De ez igazából nem hiszem, hogy a Svájc olyan sokkal jobb árfolyamon adná.
Hát csak mégiscsak Svájcba vettél bitcoint, tehát na jó, hagyjuk ezt.
Tök mindegy.
Sokáig ilyen 30 napos kihívás párti voltam, ez megvan, hogy így 30 napra kijelölsz egy valamit, és akkor így tökre örülsz, hogy megcsináltad. Uh-huh. És akkor az ilyen legelvetemültebb dolgok is 30 napos kihívás, megtanulok banjozni, meg mit tudom, megtanulok kínaiul. És ilyen...
És ezekben melyiket sikerült?
Egyiket sem, mert teljet. Én számomra ezek nem működnek, mert gyengelmény vagyok.
Jó, hogy ezen utaztál.
Nagyon nehezen tanulok, ahogy erre rá kellett jönnöm. Úgyhogy nálam a tanulás az igazából csak az, hogy tapasztalati úton. Uh-huh. Úgyhogy ha belevetem magam valamibe, akkor abból lesz egy ilyen pet projekt mindenképp, és megpróbálom végrehajtani, tehát tapasztalati úton tudom a legtöbbet tanulni, épp ezért mondjuk a banjozás az ilyen teljes mellékszál, mert venni kéne egy banjót, kéne keresni egy helyet, ahol nem hallják, hogy banjozok. Én sem hallom, hogy banjozok, de mégis valahogy megtanulok, hogy banjozni.
A következő adásnak majd akkor a felvezető zenéjét majd banjóval
csinálunk egy banjó podcastot. De a lényeg, hogy én azt látom, hogy aki a szabad idejéből, vagy úgy általában, akár munkaidőben is nem fejlesztő magát, az egyre inkább, egyrészt épül szellemileg, tehát ezt így nem sértésként mondom, de aki nem tornáztatja az agyát, azon egyre inkább látom, hogy kezd beszűkülni, és így,
igen.
Így jön ez a sablon mondat, hogy én ezt a világot már nem értem, meg nem ebbe a világba születtem, és bla bla bla. És akár még okostelefonja sincs, tehát még a legalapvetőbb dolgot se.
Tehát, hogy igen, ez amit ugye itt mondtam, ez az élethosszig való tanulás, tehát, hogy ez kérdés az, hogy genetikailag, és itt van az, ahol, tehát, hogy most eljutottunk oda, hogy nem arról van szó, hogy a hova születtél, az predestinálja azt, hogy mi lesz belőled, mert hogy a milyen kaszba vagy, vagy jobbágy sorba, vagy nemesi sorba születtél, mert tényleg van lehetőség a kitörésre, hanem tényleg ez a szomorú dolog, de valamilyen szinten ugye a genetika fogja meghatározni azt, hogy ki képes arra, hogy meddig jut el a tanulásban. Viszont azt is tegyük hozzá, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mindenki, aki így elkezdi támadozni, hogy majd ő lesz a következő Elon Musk, vagy Steve Jobs, vagy bármi egyéb, hogy nagyon sok ember van, aki boldog a saját helyén. És ez, ami azt gondolom, hogy mindennél fontosabb az élethosszig való tanulásnál és egyébnél is, hogy az ember találja meg azt, amiben ő ki tud teljesedni, és boldog. És hogyha ez egyébként egy sor mellett van, vagy a kertészet, vagy éppen takarítást vállalok, éppen most mesélte egy ismerős, hogy amíg ők egyetemre jártak, az egyik évfolyamtársa azt mondta, hogy nem tudja fizetni a tandíjat, aha, és ezért feladott egy hirdetés, takarítást vállal.
Ez inkább szorgalom és tudatosság. Tehát
de igazából szorgalom is, meg tudatosság is, de igazából most ezért mondtam, hogy ezt a példát, csak hogy azt lássuk, hogy nem kell feltétlen technikai zseninek lenni, és programozónak, és nem is tudom, és fejlesztőnek, és űrtechnológiai mérnöknek, hanem meg kell tálni azt, amiben az ember boldog. De nekem például, most nem azt mondom, hogyha mindig füvet kéne nyírnom, akkor az mekkora buli lenne, de például a fűnyírás számomra egy olyan dolog, amit én tök szívesen csinálok. Valószínűleg, hogyha ezt minden nap kellene csinálnom, akkor nem okozna ekkora örömet, de hogyha lemegyek anyósoméknak például a nyaralójába, vagy szüleimnél, és éppen nagy a fű, akkor megyek, előveszem a fűnyírót.
És elképzelek, hogy ilyen otthon te esőtáncot jársz, hogy jön az a fű.
Nem, tehát semmi ilyen nincsen, csak egy olyan dolog, amit alapvetően az érzés, hogy ott vagyok, és megy a fűnyíró, látom az eredményét a munkámnak.
És tök jó az eredmény a munkádnak.
És mindenki boldog attól,
hogy megcsináltam. Hát ez az alkotásod, mert szerintem.
És tehát, hogy azt kell látni, hogy lehet egy tök egyszerű feladattal is, vagy egy teljesen egyszerű területen boldog az ember, tehát nem kell itt most senkinek azt gondolni, hogy mindenkinek a CERN-be kell, nem tudom, Higgs bozont készítenie és visszafejtenie, vagy a legújabb kriptopénzt föltalálnia, és innentől kezdve szuper szerver farmokat föntartani, bármely is itt Android, meg Geek, meg ezen a vonalon mozgunk. Rengeteg olyan terület van, ahol boldog lehet az ember, és egy olyan világot élünk, ahol meg kell tudni találni azt, bizonyos kompromisszumok mellett persze, amiben ki tud az ember teljesedni, és ez egy, azt gondolom, hogy kulcsfontosságú, mert akkor fogsz te élethosszig tanulni, hogyha van valami motiváció, van valami drive benned, ami miatt azt mondod, hogy ez neked örömet okoz. Mert csak azért tanulni, hogy most akkor hú, de jó tanuljak, vagy szinten tartsam magamat, az nem más az úszás anomáliám, mint az, hogy azon küzdesz, hogy el ne süllyedj, de nem okoz örömet az, hogy benne vagy a vízben.
Hát azért pénzt termeljetek szerintem, tehát azért az úgy kell.
Oké, de ott is az, hogy meg kell találni azt a szintet, hogy a pénz az önmagában nem fog boldogítani. Tehát ez a hú, de jó, Dagobert bácsi vagyok, és úszkálok a pénzbe.
Tudnék azért beszélni, tehát vannak ellenérvei.
De én is tudok mondani olyan embert, akinek már több pénze van, mint amennyit egy átlag ember el tud képzelni, és nem dől hátra és élvezi a pénzét, és élvezi az életet, hanem stresszel, és nyomja, és csinálja, mert még több kell, mert mi lesz, hogyha.
Hát van. Én nem ismerek ilyen embert, hála Istennek. Szerintem ez már ilyen mentális betegség, tehát ami valamiféle ilyen félelem. Én azt mondom igazából, hogy először is mindenki olvassa a Dűne ciklust, csak hogy így elmenjünk egy kicsit vallás irányba, és abból így érts meg, hogy a félelem az mennyire ilyen elmegyilkos dolog. Tehát amikor a félelmeik győznek egy emberen, akkor ott vége van az egész sztorinak. Jönnek a görcsök, és így puf, kész, vége.
Ez egyébként elolvasd a Bibliát, abból is egyébként kiderült. Tehát ez egy
hát igen, a Dűne az közel áll egyébként a Bibliához. Visszatérve erre, hogy ki mire alkalmas és milyen lehetőségek vannak, egyrészt, aki teheti, az mindenképp támogasson mély szegénységbe élő embereket, tehát igen, akár anonim módon is iskoláknak, bárminek.
És rengeteg lehetőség van arra, hogy egyszerűen segítsünk embereken, tehát akár csak abban, hogy megmutatni nekik, hogy miket persze, lehet csinálni.
Persze. Meg nagyon jó mentorprogramok vannak, és ezért és mondom ezt a mentor dolgot, mert nem biztos, hogy egy embernek azt kell megtanulnia, hogy Shakespeare, tehát ez így lehet, hogy majd 30 éves korában elolvassa, de mondjuk azt lehet, hogy meg lehet neki tanítani, hogy tud tudatosan élni, és hogy tudja fölépíteni. Annak ellenére, hogy mondjuk mély szegénységből jön, legalább azt az alapvető tudást elérni, hogy kell tanulni, és hogy lehet fölépíteni egy akár egy 5-10 éves karrier elképzelést. Én így viszonylag sokat foglalkozok ilyen fiatal webes arcokkal, és azt látom, hogy iszonyat tudatos mindegyik addig a pontig, hogy ő baromi jó szakember akar lenni, de hogy az hogy kell elérni, és igen, hogy és kell kiválasztani és ezeket
és mi,
a,
és mi
az útvonalakat.
Mi az, hogy jó szakember?
Igen. Google-nél akarok dolgozni meg ezek, és akkor így jó, annak ilyen iszonyat lépcsői vannak, és ezeket az ilyen tudatos karrierépítés dolgokat egyre inkább azt látom, hogy aki ezt nem tudja megtanulni, vagy valaki mástól várja azt, hogy majd ő megmondja neki, hogy hát neked autószerelőnek kéne lenned, vagy rakéta mérnöknek, az így iszonyos zsákutcába kerül.
Nem, azt gondolom, hogy ez a nulladik lépés, amire egyszerűen rá kell tudni világítani, és itt jön be az a pont, ahol tök jó, hogy ott az internet, tök jó, hogy vannak lehetőségek, de ezért kell mentornak, coachnak, tanárnak, uh-huh, szülőnek, keresztszülőnek, bárminek nevezhetjük, illetve bármi lehetsz, vagy csak egy barát, aki ott kell állni, és azoknak, akik elveszítették az irányt, vagy nem tudják, hogy merre menjenek. Mert a másik dolog az információ túltengés, ami most jelenleg van, ez meg nagyon sok embert megrémít, mert nem, azt érzi, hogy
nem tudja feldolgozni.
Ő ezt soha nem fogja tudni feldolgozni, soha nem fogja tudni elérni. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy azért azt lássuk, hogy nem merre lettünk tervezve. Tehát 150 évvel ezelőtt, ami azért, ha azt veszük, két ember öltő, tehát hogy nem egy elképesztő távolság, de nem is kell lehet ennyit visszamenni. Egy ember életébe, a teljes életébe nem történt annyi minden, mint amennyi impulzus és amennyi információ ér bennünket egy óra alatt, de lehet, hogy 10 perc alatt. Tehát azt az információ mennyiséget befogadni, azt tárolni, jól kezelni, ezt egész egyszerűen, ezt meg kell tanulni, hogy ezt hogyan lehet, vagy mit lehet ezzel kezdeni, és erre nincsenek receptek, erre nincs kész megoldás, mert ezeket mi is most tanuljuk.
Hát meg szerintem ember függő nagyon, hogy kinek mi jön be, tehát itt tényleg ismerek olyan embert, aki nem mondom, hogy ilyen Rayman, hogy elolvas valamit is azonnal, de ilyen tök jól megragadnak a fejébe dolgok, és így tök jól vissza tudja idézni, tök jól használja ezt az egészet, és akkor ellen példának tudom mondani akár a saját magam példáját, aki így egyik fülemen be, a másikon ki, és akkor lehet, hogy egy fél múlva eszembe jut, hogy ja, tényleg ezt így kell csinálni, de igazából, ha memória gondok vannak, akkor tök jól ki lehet használni az internetet ilyen kiterjesztett memóriaként. Nyilván ugye meg kell tanulni, hogy lehet fölmappolni a tudást, de hogyha valaki ezt nem tudatosan csinálja, akkor vége. Tehát úgy elveszik a dolgokban, hogy annyi.
Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy záró gondolatként azt mondhatjuk, hogy ha valakinek lehetősége van, akkor segítsetek. Tehát akkor nézzétek meg, hogy kik vannak körülöttetek, vagy ahogyan István is említette, vannak mentorprogramok. Be lehet menni iskolákba. Rengeteg olyan iskola van, ahol örülnek annak, hogyha valaki bemegy, és azt mondja, hogy tartok egy szakkört, vagy hogy tudok segíteni abba, hogy a digitális világgal közelebb megismerkedjetek. Rengeteg ilyen kezdeményezés program van, ahol ezt a digitális eszközök használatát, internet használatot internetbiztonságot, mint ami ugye itt a OnePlus 5-ös előadásban azért rendesen körbejártuk a dolgot. Tehát sok olyan terület van, ahol lehet segíteni, és ezeket tényleg ajánljuk, hogyha valaki azt mondja, hogy lemond egy film megnézéséről, az a két óra az eltölthető értelmesen, és lehet segíteni. Ha pedig segítségre van szükség, akkor meg ott az internet, és merjetek kérdezni. Ez egy másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha valakinek kérdése van, akkor ezt merje föltenni, ezért nem fogja senki őt hülyének nézni.
Gyakori kérdések. De meg kell találni a megfelelő fórumokat.
Úgy értem a dolgot, hogy azok, akik egyébként hülyének nézik, azok maguk valószínűleg hülyébbek nála, tehát hogy ez inkább csak a saját egójuk növeléséről szól. Az értelmes emberek nem fogják hülyének nézni, és segíteni fognak, mert mindenki tudja, hogy a igazából kérdésekkel lehet tanulni, tehát azzal lehet előbbre jutni, és azért, mert ezt a kérdést, mert valaki lehet, hogy föltette előtted, ha ezt most nem találtad meg egyből, akkor attól még te nem, nincsen veled semmi gond.
Pont.
Ennyi. Köszönjük.
A mai észosztás. Ennyi volt.
Innentől kezdve elindítjuk a podcastnek a, nem is tudom, hogyan valósítsd meg
önmagad. Digitalizációs tanácsadás.
Igen, igen.
A spin-off podcastjét.
És innentől kezdve...
Egyébként érdekes téma tényleg, hogy lehetne oktatni azt, hogy tudsz fölkészülni a digitalizációra. Ha vannak tippjeitek, akkor jöhetnek egyébként, akár e-mailben, akár kommentben, mert...
E-mailt nem olvasunk, a kommenteket meg úgy csalátjuk, de...
Tényleg, én nem is kapom az e-maileket, úgyhogy írjatok nyugodtan. Mi a címünk? Infokukat Android portál?
Nincs infokukat a fejedre, infokukat nem számoztál senki. Android portál, az androidportál.hu az...
Ilyen hosszú.
Ez ilyen, igen.
Na, akkor írjatok erre hosszú e-mail címre.
Mára befejeztük a dolgot, és...
Akkor jövő héten rendszeresen.
Aki idáig tudta követni, köszönjük. És sziasztok.
Rendszeresen. Sziasztok.
Rendszeresen, sziasztok.